Tisztelettel köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok nektek. Következik Rút könyve második része már, mint a tanításban. A Bibliában, ha kikeressük ezt a történetet, akkor még mindig az első résznél tartunk. És ha van nálatok Biblia, akkor legyetek szívesek megtenni Rút könyvének az első részénél. Nyissuk ki a Bibliát, és a hatodik verstől fogok olvasni egy történet részletet, ami a múltkorinak, múltvasárnapinak a szerves folytatása. Nos, tehát Rút könyve első rész hatodik versétől. Ekkor útra kelt, mármint Naomi, a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy az Úr rátekintett a népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi két menyének. Menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiktek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És ezt mondták neki, bizony veled térünk haza népedhez. De a Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, lányaim, miért jönnétek velem? Lehetnének-e még fiak a méhemben, akik férjetek lehetnének? Forduljatok vissza, lányaim, menjetek, én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhatok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, lányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolt az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi ezt mondta, látod, sógornőd visszatért népéhez és isteneihez, térj vissza te is sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mész, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, és ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és ezt kérdezték. Nem Naomi ez? Ő ezt mondta nekik. Ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyobb megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött, menye a Moábi Rút is, Moáb mezejéről. És éppen az árparatás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Hát ennyi a történet részlet. És akkor ismételjünk egy kicsit, hiszen nem biztos, hogy mindenki itt volt a múlt vasárnap. Lehet, hogy valaki nem is ismeri annyira ennek a bibliai történetnek a teljességét. Tehát az ismétlés következik. Azzal kezdődik ez a történet, hogy van egy kedves házaspár, Elimélek és Naomi, férj és feleség, van két gyerekük, két fiú gyermekük van, szóval boldogan élik, vagy élnék az életüket, ha tehetnék, de úgy tapasztalják, hogy ahol ők élnek, ez a Betlehem nevű város, ahol ők élnek, ott gazdasági nehézségek vannak, anyagi problémáik lesznek, és azt mondják, hogy nincs itt kenyér, tehát nincs itt megélhetési lehetőség, és ezért szétnéznek, és úgy döntenek, hogy elhagyják a szülőföldjüket, elhagyják Betlehemet, és elindulnak egy másik területre, ez a másik terület Moab földje, Moab területe, és hogyha megnézzük itt a térképen, akkor látjuk, hogy ez az út, ez onnan föntről Betlehemből először elmentek Moab területére, Moab mezejére, mert azt gondolták, azt tapasztalták, hogy ott gazdaságilag jobban mennek a dolgok, ott van kenyér, ott van megélhetési forrás. Ott éltek valameddig, a két fiú megházasodott mind a kettő, a Moáb népe közül keresett két aranyos és valószínű szép és kedves feleséget magának. Szóval úgy tűnt, hogy jól indulnak a dolgok, de aztán jöttek a problémák, és az első nagy probléma az volt, hogy Elimélek meghalt, aztán az egyik fiú is meghalt, aztán a másik fiú is meghalt, és ott maradt három nő özvegyen. És ez a három nő próbálta az életét valahogy továbbvinni, de közben azt hallják, hogy Betlehemben onnan elindult Naomi és Elimélek korábban, hogy az Isten rátekintett újra erre a településre, az Isten megígérte, hogy gondoskodik a népéről, és most beteljesíti, és újra van kenyér, újra van megélhetési forrás, újra jól mennek a dolgok. És úgy dönt Naomi, hogy érdemes visszatérni Betlehembe, érdemes visszatérni, mert hát van kenyér. És ő elindul, és a két hölgy, a két menye, szintén vele megy valameddig, és hát idáig érkeztünk el, hogy utána mi is történik pontosan. A múltkori résznek, vagy szakasznak az üzenete, az alapvetően nagyon fontos abban, hogy elhagyják az ígéretnek a földjét, elhagyják Betlehemet. Betlehemnek a neve azt jelenti, hogy a kenyérnek a háza. És azt mondják, hogy a kenyér házában nincs kenyér. Ez egy tragédia. A péknél nincs kenyér. A péknél üresek a polcok. Ez egy tragédia, amit ők átélnek. Úgy látják, hogy lehetetlen az élet ott. Elhagyják az ígéret földjét, elmennek Moábnak a területére, de Moáb tönkreteszi őket, megöli a férfiakat, egyedül maradnak, özvegyen maradnak, nyomorúságban vannak, és úgy gondolják, hogy érdemes visszajönni. Szóval Moáb mezejéről, Moáb területéről, aztán visszaindulnak a piros vonalon, látjátok a térképen, tulajdonképpen ugyanazon az útvonalon indulnak vissza, és ez a szakasz, amit felolvastam, erről szól, hogy Ruth, Naomi és a másik hölgy elindulnak, és vissza akarnak menni Betlehembe. Nos, mielőtt belevágunk ebbe a történetbe, ígértem a múlt vasárnap, hogy egy kicsit beszélünk a migrációról. Mert ugyanis ez nem más, mint migráció. Egyik helyről elvándorolni a másikra, méghozzá gazdasági migrációról beszélünk itt. Tehát nem üldözte őket senki, sem a hitükért, sem tudom, a fai hovatartozásuk miatt. Tehát ilyen probléma nem volt. Egyszerűen gazdasági nehézségek támadtak és elindulnak. Szóval ők migránsok voltak. Nem tudom, hogy gondolkoztál-e azon, hogy te is egy migráns vagy. Még akkor is, ha Magyarországon születtél, Magyarországon élsz, és esetleg nincs is terved máshová menni. A Biblia arról beszél, hogy mi, akik itt a Földön élünk, tulajdonképpen ez a Föld nem az otthonunk. Ide megérkeztünk, de hogy innen megyünk valahova tovább majd, ez a Föld nem az otthonunk. És azt mondja Péter apostol, az 1 Péter 1.17-ben a keresztényeknek, hogy félelemmel töltjük el a jövevénységünknek az idejét. A Bibliában, amikor jövevényekről beszélünk, akkor migrációról, migránsokról beszélünk, tehát ilyen vándorló emberekről beszélünk, akik valahonnan, valahová vándorolnak. Tehát a jövevények ezek az emberek, hogy valahova megérkeznek. Szóval azt mondja Péter, hogy ezzel a Isten félelemmel töltsük el a jövevénységünknek az idejét, az életünket ezen a földön. Mert ez a föld az nem az otthonunk, nem ez a végállomás. Így is lehet látni az életünket, hogy mi is tulajdonképpen ilyen migránsok vagyunk. Isten érzett bennünket, de megyünk tovább majd. A Bibliában rengeteg üzenet van a migrációval kapcsolatban. És kicsit úgy látom, hogy amikor a politikusok napjainkban eléggé tehetetlenek, meg tanástalanok azzal kapcsolatban, hogy hogy kell kezelni a migrációt, lehet, hogy csak ezt a könyvet kellene kinyitni. És ebben rengeteg alapszabály benne van, vagy alapelv benne van, hogy hogy kell kezelni a migrációt. Ugyanis Isten eléggé komolyan veszi ezt, és nagyon sok mindent előre megmondott, hogy hogy működjenek a migrációval kapcsolatos dolgok. Néhány példát hadd mondjak nektek. Például olvasunk a Bibliának már a legelején azzal kapcsolatban, hogy van egy Abrám nevű kedves ember, akit Isten megszólít, és azt mondja neki, hogy hagyd el a szülőföldedet, és vonulj el egy másik földre, az ígéret földjére, ahová én hívlak téged, és közben egy új nevet kap, Ábrahám nevet kap. Tulajdonképpen Ábrahám is egy ilyen nagy migrációt hajt végre, tehát egyik helyről elvonul, ott hagyja a régi szülőföldjét, és eljön az új terület felé. És tudjátok, amikor megérkezik a szent földre, ahol mindenféle emberek élnek, és találkozik ott sok más emberrel, akkor ő komolyan veszi azt, hogy ahová ő megérkezett, az nem az övé. Van egy olyan példa a Bibliában, hogy amikor a kedves felesége Sára nagyon fiatalon, 127 éves korában meghal, akkor Ábrám ezen gondolkodik, hogy hova kellene eltemetni a feleségét. Hol kell a gyászszertartást megcsinálni, és hát hova kell eltemetni. És azt olvasok a Bibliában, hogy Ábrahám oda megy a helyi lakosokhoz, és azt mondja nekik, hogy meghalt a feleségem, szeretném eltemetni, és ezért szeretnék vásárolni egy földterületet tőletek, egy barlangot, ahová én eltemethetem, és méltósággal megtehetem ezt a temetést. És aztán kifizeti ennek az árát, megvesz egy területet, és oda eltemeti a feleségét. Ami nem az övé, azért fizet. Ez egy nagyon fontos dolog. És ezt szerintem neked is, és nekem is. Ami nem az enyém, azért fizetni kell. Az, hogy elveszem a másikét, az nem Isten szerint való, és nem helyes, és nem becsületes dolog, ugye? Szóval, ami nem az enyém, azért fizetek. Ha nem kell fizetni, az azért van, ma ajándékba kapom, de akkor is ennek van egy fontos alapelve, hogy fizetni szeretnék érte. Aztán Ábrahámmal kapcsolatban olvasunk olyat is, hogy Ábrahám tehát egy jövevény, egy ilyen migráns ember, aki eljön az ígéret földjére, és ő vendég ott tulajdonképpen, tudja, hogy nem az övé, ő ott egy ilyen befogadott ember, akit elfogadnak a többiek. És azt mondja a Biblia, hogy Isten egyszer megszólítja, és azt mondja neki, hogy Ábrahám, nézzél. Amit itt látsz, az mind a tied lesz. Én neked adom ezt. Lehet ilyen is, hogy valaki valahonnan elmegy, egy ilyen bevándorló, egy idegen, aki valameddig ott van, és aztán Isten megáldja, és azt mondja, hogy tiéd lesz az a föld, ahol vagy. Lehet ilyen. Isten megígéri Ábrahámnak is, és meg is adja neki, és az utódai tényleg birtokul kapják ezt a földet. Szóval a jövevényeknek hogy kell viselkedni, vagy a migránsoknak hogy kell viselkedni. Mondtam, hogy mi is migránsok vagyunk. Bizonyos értelemben lehet, hogy velem együtt sokan elmondhatjátok azt, hogy ha Budaörsöt nézzük, akkor hát ez is egy ilyen kisebb migráció. Ki az, aki Budaörsön született? Emelje fel a kezét. Jól látjátok a kezeket? Szóval kedves migráns társaság. Nagyon-nagyon sok ember van, aki nem itt született, az anyukád, az apukád, a nagypapád, a dédszülők, az elődeid nem itt vásároltak földet, nem itt vannak a birtokok, nem, szóval sok minden nem itt van. De ide jöttél. Itt élsz. És ez is egyfajta bevándorlás. Amikor 12 vagy 13 évvel ezelőtt ide jöttünk, nagyon-nagyon figyeltem itt az embereket. Milyenek az emberek? Hogy működik a város? Milyen lüktetése van a városnak? Egyszerűen mi történik itt? Nem ismertem. Én egy bevándorló voltam. És meg kellett figyelni mindent, és hát ehhez bizonyos értelemben alkalmazkodni kellett. De őszintén mondom, és ezt most is így gondolom, hogy akkor egy őszinte vágy volt bennem, és egy ilyen erős vágy volt bennem, amikor azt mondta Isten, hogy ide kell jönnöm, akkor tudtam, hogy ez nem lesz könnyű, de volt bennem egy erős vágy, hogy ha én ide jövök ebbe a városba, akkor ennek a városnak többnek kell lenni, mintha nem jönnék ide. Ezt megismétlem. Azzal, hogy én ide jöttem, ennek a városnak többnek kell lenni, mintha nem jönnék ide. És hidd el, hogy ez veled is így van. Azzal, hogy te ide költöztél valamikor, Budaörsnek, vagy nem tudom, Budapest 11. kerület, vagy 22. kerület, vagy Érd, vagy nem tudom, Törökbálint, bármelyik területet is mondhatjuk, ahol élsz, ahová mentél, annak a területnek, vagy annak a településnek azzal többnek kell lenni, hogy te oda mentél. Ez a normális migráció. Hogy áldást hozol oda. Hogy valamit hozzáteszel, és nem elveszel belőle. Nem leamortizálod, és lepusztítod. Nem csak a kezedet tartod, hogy mindenki segítsen neked, és utána eltűnsz, amikor megfelelő haszon van, hanem odamész, és áldást leszel. A Bibliában olvasunk arról, hogy Ábrahám még nem kapta meg az ígéret földjét, még nem lett az övé, csak Isten ígérte, hogy majd az utódaid el fogják érni azt, hogy ez az egész földterület, amit most látsz, az majd a tiéd és az utódaidé lesz. De még ez nem történt meg, és azt olvasok a Bibliába, hogy Ábrahám elkezdett dolgozni, élte az életét, figyelt az Istenre, engedelmeskedett Istennek, és Isten folyamatosan megáldotta Ábrahámot. Ábrahámnak a jelenlétével az a terület az több lett, mintha Ábrahám nem lett volna ott. És olvasunk egy olyan beszámolót, amikor az egyik ilyen helyi nagyvezér, az egyik helyi király oda megy Ábrahámhoz, és azt mondja, hogy látjuk, hogy téged nagyon gazdagon megáldott az Isten. Nagyon jól mennek a dolgaid itt. Ezt is szeretnénk a barátaid lenni, és kössünk szövetséget. Ez a Elimélekkel kapcsolatos szöveg. Utána később ez megismétlődik, amikor a fiával ugyanezt történik. Hogy Izsáknak az életét, a munkáját, a befektetéseit, az állatait, a dolgait Isten gazdagon megáldja, és a helyiek mondják azt, hogy olyan jó, hogy itt vagy, legyünk barátok. Nem elzavarják, nem tüntetnek, és minden, hogy menjetek innen, mert minden elpusztul, hogyha itt vagytok, hanem áldást hoznak. És ez nagyon-nagyon fontos. Ha te megszülettél erre a világra, Isten idehozott, és itt egyfajta migrációban élünk, jövevénységünknek az idejét azt mondja a Biblia, hogy félelemmel, Isten félelemmel töltsük el. Ebben az Istennek az az akarata, hogy Isten megáldjon téged, hogy valami, amit az Isten ad neked, amivel te gazdagabbá válsz, többé válsz, azt valahogy add át a környezetednek. Hogy ezzel az a település, az a hely, ahol vagy, hogy mondhatnám, az a munkahely, ahol vagy, az több legyen, mintha te nem lennél ott. Ez nagyon-nagyon fontos alapelv. Ugyanis sok ember van, aki teljes mértékben az ellenkező módon gondolkodik. Szétnéz, és azt keresi, hogy hova mehetnék, ahol nekem hasznom lenne. És szívesen csatlakoznék hozzád, mert látom, hogy te gazdag vagy, látom, hogy neked jól mennek a dolgaid, látom, hogy te bölcs vagy, látom, hogy neked rengeteg kapcsolatod van, hogy jó lenne ott lenni veled, hogy én is nyerjek valamit belőle, és mikor neked már elfogynak a dolgaid, a pénzed, a kapcsolatod, vagy az áldás, akkor én azonnal ott fognak hagyni téged, azonnal el fogok tűnni, de amíg neked jól megy, addig szeretnék ott menetted lenni. Ugye ez ismerős, ez a gondolkodásmód. Rengeteg ember van, aki így gondolkodik. Azért megy valahova, azért megy egyik helyről a másikra, hogy onnan valamit kivegyen, és amikor kivette, akkor el fog tűnni onnan. A Biblia azt mondja, hogy ha te valahová mész, Isten valahová vezet, és hát vonulunk egyik helyről a másikra, a migráció működik, azzal, hogy te valahol megjelensz, azzal annak a helynek, annak a munkahelynek, annak a családnak, annak a környezetnek többnek kell lenni, mintha nem lennél ott. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. Szóval, amikor éljük az életünket, fontos, hogy áldást legyünk mások számára. A Bibliából, hogyha visszatérünk a történethez, azt látjuk, hogy amikor Elimélek és Naomi, tehát a szülők elindulnak Betlehemből és elmennek Moábnak a területére, és ott próbálják megélni az életüket, mert ott vannak megélhetési lehetőségek. És túl sokat nem beszél erről a Biblia, és ha nincs igazam, akkor majd cáfoljátok meg, de úgy látom, hogy túl sokat nem tudnak hozzátenni a történethez. Oda mennek, próbálják az életüket élni, a gyerekeiknek feleségeik lesznek, úgy tűnik, hogy elindul valami, de aztán megakad, és talán, mintha nem tudnának hozzátenni semmit ehhez az egészhez. Ráadásul egy csomó veszteséget fölhalmoznak, meghalnak a férfiak, és aztán tulajdonképpen egy ilyen vesztesként, ahogy mondja Naomi, hogy milyen keserűvé tett engem az Úr, hogy elvesztettem mindent, ilyen keserűen visszatér az ígéretnek a földjére. Szóval Elimélek és Naomi úgy tűnik nekem, hogy túl sokat nem tudtak hozzátenni. De a történetet, ha tovább olvassuk, és amikor visszaindulnak Moab területéről Betlehembe, és ott már csak Naomi és Ruthról van szó, akik visszajönnek, azt olvassuk a Bibliában, hogy Ruthnak a története arról szól, hogy nagyon-nagyon sokat hozzátesz Betlehemhez. Rengeteget. És ezért szeretném, hogyha eljönnétek a következő vasárnapokon is, majd elmondom, hogy mit tesz hozzá. De nagyon-nagyon sokat. Sőt, az egész üdv történetet meghatározza az a történet, hogy egy moábita nő, egy pogány, ott hagyja a szülőföldjét, és eljön az ígéret földjére, eljön a kenyérházába, oda migrál, és ott ő áldás lesz mások számára. Egy picit azt mondhatom, hogy azzal, hogy Ruth ezt megtette, számodra is, meg számomra is egy nagy áldás. De most nem menjünk elébe a történetnek. Szóval a migráció. Még egy dolgot szeretnék, lehet, hogy még kettő is lesz belőle, jó? Csak azért, mert most ez eléggé foglalkoztat mindenkit, és az egész világ erről szól, vagy a világnak mondjuk az európai része, hogy migráció és migráció és migráció, és mit kell ezzel kezdeni. A Biblia azt mondja, hogy mindig is volt migráció, és mindig is lesz. De Isten néha a migránsokon keresztül megítéli a helyieket. Szintén megismertem, jó? Gondoljátok át. Isten a bevándorlókon keresztül megítéli a helyieket. Ez egy bibliai alapelv. A mózesi törvényekben azt olvassuk, hogy Isten világosan kijelentette, hogy tulajdonképpen olyan egyszerűen működtek az ószövetségi törvények. Azt mondja Isten, hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, és akkor kettős pont, akkor jönnek az áldások. Tehát, hogyha kapcsolatban vagy velem, mármint Isten népe az Istennel, akkor nagyon-nagyon sok áldást Isten oda fog adni, és meg fogja védeni őket, ki fognak teljesedni, és jól mennek a dolgaik. Olvassátok el az öt Mózesben ezeket az áldás ígéreteket. Nagyon-nagyon hosszú. Tulajdonképpen az élet minden területére van valami ígérete Istennek. És a folytatás pedig úgy hangzik, de ha nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, vagyis elfordulsz az Istentől, akkor jönnek ezek az átkok. És akkor kettős pont, és hát legalább olyan hosszú, vagy még hosszabb sor, hogy milyen problémák, milyen nehézségek következnek abból, hogy valaki nem az Istenre figyel, hanem saját feje után megy. És ebben a negatív felsorolásban, képzeljétek el, van egy ilyen is, tehát úgy indul a dolog, hogy ha nem hallgatok az Úrnak, az Isteneteknek a szavára, akkor jönnek a negatív dolgok. És többek között ez, a köztetek élő jövevény, vagyis migráns, mindinkább föléd kerül, te pedig egyre inkább alább hanyatlasz. Az fog neked kölcsön adni, nem te kölcsönzöl neki. Az lesz az első, te pedig az utolsó. Ez 5 Mózes 28:43-tól. Hát ez nem valami vigasztaló, nem? Hogy jön valaki, akit azt sem tudjuk, hogy ki, megjelenik, vagy kik megjelennek, és egy idő után átveszik az irányítást, és az történik, amit ők szeretnének, az a motiváció és az a háttér, amit ők hoznak, az elkezd uralkodni, pénzügyileg, szellemileg és minden szempontból, és akik ott vannak, azok már csak úgy nézik, és egyszerűen azt veszik észre, hogy a vesztes oldalra kerültünk. Mi ennek az oka? Ha nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, akkor jönnek ezek az átkok. És többek között ez, hogy Isten a migránsokon keresztül megítéli a helyi embereket, hogy észhez térjenek. Csak úgy csöndben megkérdezem, hogy Európa szerintetek nem ebben a helyzetben van? Lehet, hogy az ítélet elkezdődött. Van egy könyv, nem tudom, hogy ismeri-e valaki, John Lukács, egy nagy korszak végén. Ezt a Tóth Laci barátomtól kaptam. Ő azt mondta, hogy nagyon érdekes könyv, érdemes elolvasnom. Úgyhogy meg is tettem. És az első mondatát szeretném felolvasni nektek. Ez a John Lukács, egy magyar, tehát Lukács Jánosról van szó, egy magyar emberről van szó, aki elmigrált Magyarországról, elment Amerikába, és ott történészként, és mindenféle más területeken is elég sokat alkotott. És ő ezt írja, ennek a Nagy korszak végén című könyvre, ami egyébként az európai kultúrának a végéről ír. Azt mondja, hogy régóta tudom, hogy mi nyugati emberek egy egész korszak végéhez közeledünk, annak a korszaknak a végéhez, amely körülbelül 500 évvel ezelőtt kezdődött. És nem olvasom tovább, jó, az egész könyvet nem fogom felolvasni. Szóval, hogy közeledünk egy korszak végéhez, annak a korszaknak a végéhez, ami körülbelül 500 évvel ezelőtt kezdődött. Úgyhogy így az emlékeitekben, Attila előnyben van, mint történész, visszapörgünk, és megnézzük, hogy mi történt 500 évvel ezelőtt. Tessé? Az is? Ipari forradalom. Köszönöm szépen. Ezek is mind jó válaszok, de ott valami szellemi dolog is megmozdult. 500 évvel ezelőtt. 500 évvel ezelőtt volt a reformáció. Nem soká ünnepeljük tényleg az 500. évfordulót. Mi történik a reformációkor? Európában olyan üressé válik az istentisztelet, olyan gyengévé válik az egyház, gyengévé válik a társadalom, mindenféle zűrzavar jön, és ebben berobban a reformáció, ami azt mondja, hogy térjünk vissza az Istenhez, térjünk vissza a Bibliához, vegyük komolyan azt, amit az Isten mond, és akkor meg fognak változni a dolgok. És jön a reformáció 500 évvel ezelőtt, és többek között ezért is hívnak bennünket baptistáknak, mert reformáció megtörtént. A reformáció harmadik ágába ott megjelenik az anabaptista mozgalom. De most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy 500 évvel ezelőtt volt egy reformáció. Vissza Istenhez. Egy szellemi megújulás, egy ilyen szellemi ébredési folyamat, ami azt mondja, hogy elkötelezzük magunkat, hogy az Isten felé fordulunk, és az Isten igéjét meg akarjuk élni. John Lukács miről ír? Hogy 500 évvel később, egy nagy korszak végén valami elkezd hanyatlan, és nem működnek a dolgok. Szerintetek miért nem működnek? Mert Európa nevében nagyon keresztény, kultúrájában nagyon keresztény, de tartalmában, igazán az Istenhez való kapcsolódásában kevésbé látszik ez. Ezen érdemes elgondolkodni. Ekkor útra kelt menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert meghallotta Moab mezején, hogy az Úr rátekintett a népére, és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan nagy szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyitek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És ezt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányai, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányai, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Szóval a nagy kérdés, menni vagy maradni? És úgy döntenek, hogy menni. Legalábbis a háromból ketten úgy döntenek, hogy visszamennek, hogy elmennek Betlehembe. Ez nagyon érdekes az a kis szakasz, amit felolvastam, ugyanis megint, ha migrációról beszélünk, és arról, hogy mit kell megélni egy migránsnak, hogy mit kell komolyan venni, akkor az egyik fontos dolog volt, hogyha valaki belépett az Izrael területére, vagy az akkori Izrael területére, visszament Betlehembe, és teljesen mindegy, hogy a népéhez ment valaki vissza, vagy idegenként jött. Volt egy fontos dolog, hogy ott voltak törvények, ami tök mindegy, hogy ki honnan jött, és milyen bőrszíne volt, és milyen háttér jött, a törvényeket be kell tartani. Mindenkinek egyformán. Teljesen mindegy volt, hogy ki mit gondol erről az egészről, belépett oda, akkor ott azok a törvények voltak, amit Isten meghatározott, és ezek a törvények érvényesek voltak mindenkire. Azt mondja 3 Mózes 24-22-ben az ige, hogy ugyanaz a törvény legyen nálatok érvényes mind a jövevényre, mind a benszülöttre, mert én az Úr vagyok a ti istenetek. Ez egy nagyon-nagyon fontos isteni alapelv. És azért fontos, mert tulajdonképpen a történelemben, hogyha megnézzük, különböző társadalmak, meg különböző uralkodók jobbra-balra ettől szeretek eltérni. Az egyik ilyen probléma az volt, amikor ez a kettős mérce kialakult, és arról volt szó, hogy vagyunk mi, mondjuk benszülöttek, és akik jönnek jövevényként vagy migránsként, azokra a törvény sokkal szigorúbban sújt le, és bizonyos jogokat nem is kapnak meg, mert mi vagyunk itthon, és hát ő a vendég. És azt mondja Isten, hogy ez nem helyes. Gondoljatok csak bele, itt mondtátok Amerika felfedezését, valaki mondta, hogy az elmúlt pár száz évben is megtörtént. Amerikában volt egy hosszú időszak, amikor a feketéknek sokkal kevesebb joga volt, mint a fehéreknek. Ugye? Ha erre a buszra fehérek szálltak föl, akkor feketék nem szállhattak föl. Ha abba az iskolába fekete gyerekek jártak, akkor a fehérek oda nem mentek. Óriási különbségek voltak. És a törvény tulajdonképpen támogatta ezt, hogy valakinek a jog az, nem tudom, ennyit jelent, valakinek ugyanaz a jog meg ennyit jelent. Különbségek voltak, ugye? Ti jobban tudjátok. Mondjuk az amerikai történelmet, mint én. Szóval megvolt ez. És volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Martin Luther King, miért harcolt? Amikor elmondta azt a híres beszédét, hogy van egy álmom. És ez a beszéd, ez az álom arról szólt, hogy hiszem, hogy eljön majd az az idő, amikor Amerika népe vissza fog térni Istenhez olyan módon, hogy a fehér gyerek meg a fekete gyerek egymás mellett ülhet az iskolába. Hogy a fehér ember meg a fekete ember egymás mellett ülhet a buszon. Hogy mindenkire ugyanazok a jogok vonatkoznak. És hogy együtt tudjuk élni az életét, és nem lesznek különbségek. Miért? Mert az Isten törvénye így hangzik, ugyanaz a törvény legyen nálatok érvényes mind a jövevényre, mind a benszülöttre. Mert én az Úr vagyok, a ti Istenetek. És Isten a mindenható, neki van lehetősége azt megmondani, hogy mi legyen a törvény. És ehhez kell alkalmazkodni. Szóval az egyik kilengés, amikor valakik azt mondják, hogy bizonyos embereknek több jogot adunk, másokat meg elnyomunk, és ez nem Isten szerint való. És ha megengeditek, akkor a mai dolgainkra visszatérhetünk. Egy kicsit ma úgy látom, hogy Európában meg kicsit fordítva működnek a dolgok. És jönnek a migránsok, csinálnak egy csomó olyan dolgot, amit mondjuk nem, de törvény szerint nem lehetne megcsinálni, mert ha te csinálod meg, akkor elővesznek érte, és inkább az állam kárpótolja az embereket, akik mondjuk kárt szenvednek emiatt. Valahogy nem érvényesül az, hogy ugyanaz a törvény, ugyanaz mindenkire, nincsenek különbségek. Mindegy, hogy magas vagy alacsony, fekete vagy fehér, mosolyogsz vagy szomorú vagy, ugyanaz a törvény. Szóval Isten szeretné, hogyha ez így működne, és ahol így működnek a dolgok, ott talán egyszerűbben is mennek a dolgok. Szóval ugyanaz a törvény. És képzeljétek el, hogy ott van a három hölgy, akik úgy döntenek, hogy akkor elindulnak Betlehem felé. És Naomi mond valami nagyon fontosat. Azt mondja, hogy inkább ne gyertek velem. Inkább menjetek haza. Maradjatok Moab területén. És tudjátok, miért mondja? Mert ő tudja, hogyha belépnek Betlehembe, megérkeznek, akkor ott ugyanaz a törvény fog vonatkozni a hölgyekre is, mint az ott lévő emberekre. És ezért azt mondja, hogy jobb lenne nektek, hogyha visszamennétek, hazamennétek Moab földjére, mert ott van esély arra, hogy ti hazamentek, és még fiatalok vagytok, még szépek vagytok, nem tudom, hogy mondta vagy nem, de valószínűleg benne volt. Tehát még van lehetőségetek újat kezdeni, biztos találtok majd egy nagyszerű férfit, illetve kettőt, mindenki a magának egyet, és egy új családot tudtok alapítani, gyerekeitek születhetnek, és boldogan tudtok élni. Én úgy gondolom, hogy nektek ez jobb lenne, és engedjétek, hogy én hazamegyek, én már öreg vagyok, én hazamegyek Betlehembe, tehát maradjatok a saját földeteken. Mert ha jöttök velem, akkor olyan törvényekkel fogtok találkozni, amire nem biztos, hogy föl vagytok készülve. Vagyis Naomi elmondja tulajdonképpen az Isten törvényeit, bemutatja a hölgyeknek, Orpának és Ruthnak, és elmondja, hogy az Isten mit gondol erről. És azt mondja, hogy ha ti beteszitek a lábatokat, akkor ezt komolyan kell venni. Nincs kivétel. És ez arról szól, és meg is magyarázza, hogy ha eljöttök velem, akkor nem sok esélyetek van arra, hogy férjetek legyen. Akkor egyedül fogtok maradni, és özvegyen fogjátok leélni az életeteket. Erre nagyon nagy esély van. Ha viszont visszamentek Moab területére, ott akár másnap megházasodhatok. Azt csináltok, amit akartok. Nagyobb a szabadságot, mint itt. Vagyis nem nagyobb a szabadság, csak itt vannak bizonyos szabályok, amit komolyan kell venni. És azért mondja ezt el Naomi, mert arról szól a dolog, és elkezd beszélni arról, hogy tudjátok, én már öreg vagyok, és nincs férjem. De ha még ma este férjem lenne, és szülnék gyereket, szülnék fiakat, azok mikor fognak felnőni? Ahhoz kell még 10-valahány év, vagy 20 év. Meg tudjátok ti azokat várni? Hogy azok legyenek a férjeitek? Értitek ezt? Isten népénél volt egy olyan intézmény, amit úgy hívtak, hogy a sógorházasság intézménye. Ez arról szólt, hogyha meghalt egy férfi, a feleség ott maradt özvegyen, és hogyha ennek a férfinak volt egy másik fiú testvére, az a másik fiú testvér azonnal feleségül vette az özvegyet, azért, hogy ne maradjon egyedül, és azért, hogy a családba tudjon maradni, tehát ez egyrészt a nőknek a védelmében volt, hogy családban tudjon maradni, másrészt, hogy születhessenek utódai, és hogy tovább tudjon menni. Ha ez nem történhetett meg, mert az elhunytnak nem volt több fiú testvére, akkor az történt, hogy mindenkinek haza kellett menni a szülői házhoz, és ott a családi körben megélni az életét. Ez a két lehetőség volt. És Naomi azt mondja, hogy jobb nektek, ha most hazamentek először, így mondja a Biblia, hogy menjetek az anyai házhoz, tehát először vissza a családotokhoz, és utána, hogyha Isten férjet ad nektek, van lehetőségetek újat kezdeni, akkor férjetek házában majd boldogok lesztek. De ha eljöttök Betlehembe, eljöttök a kenyérházába, ott az lesz a helyzet, hogy mivel nekem nincs több fiú gyermekem, mind a kettő meghalt, ezért nincs, aki titeket feleségül vegyen, ezért, hogyha eljöttök, akkor özvegyen fogjátok leélni az életeteket. Erre nagyon nagy esély van. Most az, hogy ez jó törvény, vagy nem jó törvény, ebben nem akarok belemenni, ez volt, de ez így működött. Naomi tehát elmondja tulajdonképpen az Isten akaratát ezen a területen, hogy ez így működik. Döntsetek. Ki az, aki jönni akar, és ki az, aki maradni akar. És ebben az egyik hölgy, Orpa azt mondja, hogy hát én úgy döntök, hogy úgy gondolom, hogy elég fiatal vagyok még ahhoz, meg talán elég ambiciózus, vagy elég szép, és biztos, hogy újat tudok kezdeni, inkább hazamegyek, és nekem férje meg családra van szükségem. És megpróbálom újra. Én egyszer már megpróbáltam ezt a zsidó dolgot, meg ezt az Isten népe dolgot. Volt egy zsidó férjem, meghalt, vége. Nem jött be. Nem úgy jöttek össze a dolgok, ahogy szerettem volna. Most az, hogy mi menjek még az ő népéhez, és ott meg özvegyen éljem le az életemet, ez kevésbé elfogadható a számomra. És ezért úgy dönt, hogy akkor inkább hazamegy. És Naomi azt mondja, hogy Isten áldjon, menjél. Szabad vagy, megteheted. És azt olvasok a Bibliában, hogy Ruth viszont, a másik hölgy ezt felelte, és ezt szeretném mutatni nektek. Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem, úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Hát ez egy nagyon erős, nagyon-nagyon erős elkötelezettség. Főleg úgy, hogy tudja, hogy ez mivel jár. Elmegyek az anyósommal Betlehembe, az Isten népéhez, és ez azzal jár, hogy én egyedül fogom leélni az életemet valószínű. Ez azzal jár, hogy bizonyos dolgokat félre kell tenni. Terveimet, vágyaimat, ötleteimet, bizonyos dolgokat félre kell tenni, de mégis ezt választom. És úgy döntök, hogy nekem ez jobb lesz. Amikor ezt a történetet olvasok, ez egy kicsit olyan, mint amikor valakikkel megosztod az evangéliumot. Elmondod, hogy Istennek mi az akarata, mi a véleménye bizonyos dolgokról, mit kér tőled az Isten, és lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy ez nagyon szép, csak ez nem nekem való, és inkább megyek haza. És lesznek mások, akik meg hallgatják, átgondolják ezt az egészet, és lehet, hogy azt mondja, hogy teljesen föl fogja borítani az életemet. Azt sem tudom, hogy fog ez az egész működni, hogy kereszténység, meg Krisztus, meg bűn, meg nem tudom, teljesen új élet, meg szentség. De mégis valami nagyon vonzza őket, és elindulnak ebbe az irányba. És Ruth ilyen, aki valószínűleg nem tudja fölfogni teljes mértékben ezt az egészet, hogy mivel jár, ez csak tudja a nehézséget, tudja a veszélyeket, de valahogy valami nagyon vonzza őt, valahogy belülről valami azt mondja, hogy menjél, 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 menjél. Ne a nehézségekkel foglalkozz, ne a problémákkal foglalkozz, menjél. És ő kimondja ezt a hatalmas nagy elkötelezettséget, hogy ahová te mész, én is oda megyek. A te néped az én népem lesz, a te Istened az én Istenem. És ez egy megtérési fogadalom vagy elkötelezettség. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni. És úgy bánjék velem az Úr most, és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. 100 ilyen esküvői Isten tiszteletből legalább 50-en ezt az igét szokták felolvasni, és erről prédikálnak az emberek, lelkészek. Mert ez egy ilyen nagyon erős kifejezés, hogy, hogy nem választhat el semmi egymástól. A te Istened, az én Istenem, együtt fogunk menni. Amikor ilyen erős szövetségi elkötelezettség valamit itt kifejez Rút, a házasság is egy szövetségi elkötelezettség, és azt mondja, hogy úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el egymástól bennünket, akkor itt érdemes átgondolni, hogy mer ilyet mondani. Ha be tudja ő ezt tartani? Elmegy Betlehembe, eltelik 1-2 év, és amikor ránehezedik a magány, ránehezedik az egyedüllét, ránehezedik az életnek a terhe, és akkor azt gondolja, hogy rosszul döntöttem. Nem jót választottam. Jobb lett volna a másik irányba elindulni. Ugye néha vannak ilyenek. Elindulunk egy irányba, hát hogy Isten vezet bennünket, sőt, biztos is, hogy Isten vezet bennünket, tudjuk, hogy ez az az út, amin járni kell, mert Isten mondta, és jönnek a nehézségek, és vannak emberek, akik elbizonyulnak, és azt mondják, hogy hú, lehet, hogy jobb lenne visszafordulni. Pedig mindig vannak nehézségek, mindig jönnek ilyenek, mindig vannak nehéz napok, de ő azt mondja, hogy ezzel együtt vállalni akarja, és úgy tűnik, hogy nem fordul vissza. Mi kell ahhoz, hogy valaki kimond egy fogadalmat, és nem fordul vissza? Mi kell ahhoz, hogy valaki kimond egy házassági fogadalmat, és nem fog visszafordulni, még akkor is, hogyha vannak nehéz napok? Mi kell ahhoz, hogy valaki kimond az Istennel kapcsolatban egy fogadalmat, egy megtérést, és azt mondja, hogy Jézus az én Uram, ő megbocsátja a bűneimet, és én egész életemben szolgálni fogom őt, és a legnehezebb, kritikusabb pillanatokban sem fog visszafordulni, mert akkor is hűséges akar lenni az Istenhez, illetve a fogadalmához, vagy a másik emberhez. Mi kell ehhez? Én úgy látom, és a Biblia alapján látom úgy, hogy ehhez az ember kevés. Tehát én kevés vagyok. Mert én ember el tudok gyengülni. Van olyan nyomás, amit már nem bírok. És szerintem nálad is így van, nem? Lehet, hogy még nem próbáltad ki, de nem baj. Tehát nem baj, nem kell idáig eljutni. De vannak olyan nehéz helyzetek, amit emberileg nem bírom tovább, nem egyszer nem tudok tovább menni. És úgy érzem, hogy összeroppannék. És lehet, hogyha mondjuk egy másik emberrel kapcsolatos ez, akkor vele ugyanez történik. Tehát a két ember egymásnak fogadalmat tesz, és ha csak a két emberen múlik a fogadalom, az törékenyé válhat. Nem biztos, hogy eltörik, de lehet olyan nyomás, lehet olyan nehézség, ami megtöri őket. És azt mondják, hogy viszontlátásra vége. És ezért a Biblia mit mond? Hogy vannak ezek a kettős kötelékek, ember és ember köteléke, és van a hármas kötelék, amiben benne van az Isten is. Mert az Isten meg tudja tartani ezeket a fogadalmakat, meg tud erősíteni bennünket, meg tud áldani bennünket, és itt tulajdonképpen egy ilyen van. Azt mondja Ruth Naominak, az anyósának, hogy én ott leszek, ahol te, oda megyek, ahol te, abban a kultúrában, vagy abban a környezetben fogok élni, ahol te, én ezt megígérem neked. Sőt, ahol te meghalsz, én is ott fogok meghalni azon a földön, tehát nem foglak elhagyni téged. Együtt indultunk el, együtt fogunk megérkezni, sőt, együtt fogjuk befejezni. És utána azt mondja, hogy úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el. Vagyis behívja ebbe az Istent, és azt mondja, hogy az Isten legyen a garancia ebben. És tudod, a te fogadalmaidban, meg az én fogadalmaimban teljesen mindegy, hogy miről szólnak ezek. Házasság, baráti, elkötelezettség, Isten felé, emberek felé, bármi. Ha benne van az Isten, és nem csak úgy, hogy én hiszek Istenbe, mert ezt elég sok ember el tudja mondani, hanem kinyitod a Bibliát, és amit arra a helyzetre mond az Isten, azt mondod, hogy ezt fogom csinálni, tehát ez a harmadik szál, hogyha ez működik, akkor nem fog tönkre menni az a kapcsolat, nem fog tönkre menni az a szövetség, akkor nem fog tönkre menni mindaz, amit eddig fölépítettél, mert elindultál egy irányba. Nem elméletbe kell behívni Istent az életünkbe, meg tudni, hogy Isten milyen nagy és milyen hatalmas, hanem van egy helyzet, amiben túl nagy a nyomás, és azt mondom, hogy nem bírom tovább én emberileg, én Durko István most már vége, de az Isten mond valamit erre a helyzetre, és azt mondom, hogy ebben hiszek. Nem magamban, hanem ebben hiszek, és ezért ez a harmadik szál. Az Isten ezen keresztül fog megtartani, és erőt fog adni, és tovább tudok menni. És ebben a Naomi és Ruth történetben tulajdonképpen erről van szó. Úgy kötelezik el egymással magukat, hogy Ruth kifejezi ezt a szövetségi kapcsolatot, és azt mondja, hogy azért tudom ezt megcsinálni, és azért merem kimondani, Mert az Isten, a te Istened, aki tudom, hogy a leghatalmasabb Isten, az most már az én Istenem is, és ez az Isten meg fog tartani bennünket. Szóval erről szól ez a bizonyos fogadalom. Ruth tehát egy olyan hölgy, aki valószínű az egészet nem tudta átgondolni. Minden részletét a következő, nem tudom, néhány évtizednek nem tudta átgondolni. De mégis valami úgy belül azt mondta, hogy ez az irány az jó. Bármilyen nehéz lesz, de jó. Vagy lehet, hogy könnyű lesz, nem tudom, de mégis jó. Szerintem neked is volt már az életedben ilyen, nem? Hogy Isten úgy nagyon, nagyon húzott egy irányba. Olyan megfoghatatlan volt, vagy fölfoghatatlan volt, meg érthetetlen volt, de az Isten valamilyen módon úgy elindított. Nem biztos úgy, hogy mondott valamit, és nagyon tudtad, és racionálisan megtervezted, hogy Isten ezt mondta, és ezeket a lépéseket kell megtenni, hanem egyszerűen csak mentél, mert valami vonzott. Minden megtérés így indul el. Nem föltétlenül racionálisan értjük meg a dolgokat, hanem úgy belül szellemileg, és Isten elkezd vonzani. Amikor tinédzser voltam, bevallom nektek, hogy nagyon idegesítettek azok a helyzetek, és nagyon nem tudtam kezelni azokat a helyzeteket, amikor úgy, hát én nagyon távol voltam Istentől, és akkor jöttek oda ilyen drága aranyos emberek, akik úgy nagyon szerettek engem, meg az Urat is nagyon szerették, meg azt is szerették volna, hogy én minél hamarabb jó irányba haladjak, és akkor jöttek, hogy emlékeztettek, hogy én nagyon imádkozom, érted? És hogy a megtérés az már nagyon közel van, és nem is értettem, hogy pontosan, hogy miről beszél ez, vagy hogy mit akar mondani nekem, de úgy jöttek, és akkor dehogy akkor mikor, meg ez, és akkor magamban sokszor hagyjál már békén. Tehát nem voltam megérve erre a helyzetre. Persze tudtam intelligensen viselkedni, meg tehát nem ezzel volt a gond, csak úgy belül teljesen messze voltam ettől az egésztől. Nem azért, mert nem tudtam, hogy mit ír a Biblia, volt Bibliám. Nem azért, mert nem tudtam somó dolgot az Isten dolgairól, nagyon sok mindent tudtam, így fejbe, de a szívem nagyon messze volt tőle. És nem értettem, hogy miről beszélnek ezek az emberek. És emlékszem rá, hogy jött egy olyan időszak, amikor meg megváltozott bennem minden. És nem azért, mert utána már sokkal többet tudtam, hanem egyszerűen csak Isten megszólított. És akkor nagyon idegesítettek a dolgaim, olyan nagyon szűk volt az az élet, amit éltem, pedig korábban úgy gondoltam, hogy ez az igazi élet, ez a széles, nagy lehetőségekkel bíró dolog, amit majd én ki fogok próbálni. És valahogy Isten elkezdett vonzani, vagy húzni, és elindultam egy irányba, és akkor elkezdtem imádkozni. Akkor volt, amikor én mentem olyan emberekhez, akiktől kérdéseket tettem, nem ők jöttek hozzá, már én mentem oda. Megváltozott minden. Valahogy Isten elkezdett húzni, vonzani, és ennek a következménye lett, hogy megtértem. És azóta is rengetegszer volt ilyen. Hogy egyszer csak Isten úgy megfog valahol, megérint valahol, és akkor húz egy irányba, vagy egy bizonyos helyzetbe. Ezt éli át Ruth, hogy nem tudja pontosan, hogy mi történik, meg hogy lesz, de elkezd működni. Azt mondja a Biblia, amit Jézus tanított, hogy aki meg akarja menteni az életét, az elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, az pedig meg fogja találni. Szóval vannak helyzetek, amikor érdemes úgy elengedni mindent, ez az elvesztésnek a képe, hogy elengedek mindent, és nem az érdeke, hogy eddig mit tudtam így összerakni, ami az enyém, ami nekem jár, meg ami én küzdöttem meg, hanem úgy elengedek mindent, és úgy Istennel teljes bizalommal azt megnézem, hogy Isten mit akar nekem adni. És amit elengedek, annak sokkal kevesebb értéke van, mint amit utána meg tudok ragadni. Ebben a történetben Ruth valami ilyesmit él át. Nem biztos, hogy tudja ezt, hogy ez így fog történni. Nem biztos, hogy tudja, hogy amit elenged, az sokkal kevesebb, mint amit majd kapni fog ezután. Most még csak azt látja, hogyha elkötelezi magát Isten felé, hogyha kimondja ezt a nagyon erős fogadalmat, akkor úgy tűnik, hogy ő fiatalon és özvegyen éldegeli az életét az anyósa mellett, és majd próbálnak szerencsét. Kevés lehetőség, kevés kitörési pont. Ő csak ezt látja, de mégis Isten húzza, és azt mondja, hogy gyere, 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 és ő igen mond erre. És eljöttök majd a következő hetekben az Isten tiszteletre, akkor meglátjuk majd, hogy az egész hogy fog kiteljesedni, és hogy ez a fogadalom, amit Ruth elmond, ez hogy fog egy ilyen hatalmas nagy áldásba fordulni, amikor átéri azt, hogy ő sokkal többet kap, mint amit elengedett. Sokkal több áldás lesz az életében így, mintha visszament volna. Szabad lehetősége volt, ezt is megteheti, és ezt is, de ő ezt választotta, Istent választotta, és Isten ott lesz mellette majd. Én nem tudom, hogy neked mondjuk van-e ilyen élethelyzeted most, amikor érdemes dönteni, vagy kell dönteni valamiben. Lehet, hogy Isten vonz valamilyen irányba. Lehet, hogy elkezdett beszélni hozzád valamivel kapcsolatban. És lehet, hogy nem tudod, hogy ebből mi lesz, nem tudod, hogy milyen lépéseket kell megtenni, de nem baj, néha jobban nem tudjuk. Ha mindent így racionálisan megterveznénk, így szellemi dolgokban, meg Istennel kapcsolatban, akkor egész életünket tervezéssel töltenénk, és semmit nem élnénk át, mert annyi részlet van benne. De lehet, hogy most közülünk is van olyan valaki, akit Isten úgy elindultott valamilyen irányba, és azt mondja, hogy gyere, gyere, gyere. És az Isten igéje azt mondja, hogyha Isten szólt hozzád, hogyha Isten vonz téged, akkor nem mondj nemet. Hát ha igen mondasz, bármilyen nehéznek tűnik, vagy bármilyen szörnyűnek is tűnik ez, hogy hú, most mindent elengedek, és valami újat kezdek el, az Isten ott lesz veled, és ez az új, ez több lesz, és gazdagabb lesz, mint a régi, amit el kell engedni. Azt olvasok a Bibliában, hogy amikor visszaérnek Betlehembe, akkor találkozik Naomi régi ismerősökkel, hiszen hát ő ott született, ott nőtt föl, valamennyi időt távol töltött egy másik területen, egy másik országban, és aztán visszatért, tehát vannak ismerősök. És akkor meglátják őt, akkor azt mondja, hogy az egész város fölbújt, hú, visszajött valaki, régi ismerős, és szóval tudjátok, szóval biztos elindult a pletyka is, meg izéje, meg miért jött vissza, meg nem is kellett volna neki elmenni, biztos ilyen is volt. Volt, aki örült neki, hogy de jó, hogy újra itt van. Szóval az emberek elkezdtek beszélni mindenről. És amikor beszélgettek Naomival, és a kapcsolatok újra kezdtek működni, akkor ezt mondja, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt a menye. A moábi Rút is, Moáb mezejéről. Éppen az árparatás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Ez majd később lesz fontos, hogy miért az árparatáskor. Na most nézzük meg azt, hogy miért van egy ilyen hatalmas keserűség ebben a nőbe. Naomi tele van keserűséggel, Ruth meg tele van reménységgel. És egymás mellett ott haladnak és megérkeznek Betlehembe. A Naomi név jelentése, van itt Naomi? Vagyis a gyülekezetben van, de most lehet, hogy ő pont nincs itt. Tudja valaki a Naomi név jelentése magyarul mit jelent, vagy mit tesz? Elárulom. Azt jelenti magyarul, hogy Isten kegyelmes. Szóval Naominak volt egy ilyen neve, hogy Isten kegyelmes. És akkor visszamegy, és találkozik a régi ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal, mindenkivel, és nem tudom, biztos átölelték, hogy jó, a Naomi itt van, Naomi így, Naomi úgy, és akkor ment a szöveg, meg mentek a beszélgetések. Akkor megszólal, és azt mondja, hogy ne hívjatok engem úgy, hogy az Isten kegyelmes. Hívjatok inkább Márának. És a Mára tudjátok, mit jelent? Köszönöm. Keserűség. Ez a Mára szó többször benne van a Bibliában, amikor az Isten népe vonul Egyiptomból az ígéret földjére korábban, akkor egyszer megérkezik a nép egy bizonyos helyre, Mózes parancsol, hogy akkor táborozzanak le, és amikor letáboroznak, akkor próbálnak vizet keresni, és megisszák azt a vizet, amit ott találnak, és azt tapasztalják, hogy ez a víz, amit ott találtak, nagyon-nagyon keserű. Nagyon-nagyon rossz víz. Ebből lesz majd egy lázadás, meg mindenféle problémák lesznek belőle, de mivel ezt a keserű vizet találják ott, és mindenkinek elege van ebből a keserű vízből, ezért elnevezik azt a helyet Márának. Mert ott keserű víz van, akkor ez a keserűségnek a területe vagy földje. És amikor Naomi azt mondja, hogy ne nevezzetek engem úgy, hogy Isten kegyelmes, vagy Naominak, hanem nevezzetek inkább Márának, hanem azt mondja, hogy keserű. Ott van egy teljes keserűségben lévő ember, aki úgy tűnik, hogy nem tud ezen túllépni. Tudjátok, mi a keserűség? Amikor tele vagy csalódással. A fel nem dolgozott csalódások egyenlő keserűség. Csak matematikailag próbáljuk ezt, hogy képletben próbáljuk leírni, akkor valami ilyesmi. Minél föl nem dolgozott keserűs, vagy föl nem dolgozott csalódás, föl nem dolgozott csalódás, plusz. Minél több ilyen van, egyenlő annál nagyobb keserűség. És mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy valamiben csalódtál, valami nem úgy jött össze, valami nem történt meg, amit szerettél volna, hogy megtörténjen. És ha ezeket nem tudjuk feldolgozni, akkor megkeseríti az élet, a lelkedet. És egy ilyen keserű hangulat, keserű arckifejezés, keserű beszéd, és minden keserű lesz, ilyen mára lesz belőle. Szóval a keserű emberek azok nagyon-nagyon vesztesnek érzik magukat. És Naomira ez jellemző, hogy vesztes. Ugye? Tehát elmegy a jobb élet reményébe, és nem jön be a jobb élet. Elmegy Moab földjére, és meghal a férje, özvegyen kell visszajönni. Boldog, hogy a fiainak feleséget találnak, biztos örömteli házasságkötések voltak, meg örömteli ünnepségek voltak, de mind a két fiú meghal. És hazajön, és azt mondja, hogy mindent elvesztettem, semmim nem maradt. Kifosztottan, gyengén, kiszolgáltatottan kell visszajönni. Ez teljes keserűséget jelent. Ez a keserűség szintén olyan dolog, ami néhogy beköszön mindenkihez, nem? Én már voltam sokszor keserűbe, vallom férfiasan. De az, hogy most mégis mosolyogni tudok, az azt jelenti, hogy valahogy fel tudtam dolgozni, valahogy az Isten segített abban, hogy az a keserűség ne üljön rám, és ne törjön össze teljesen, hanem a keserűségből ki lehet lépni, és tovább lehet menni. Van ez a kép, amit nagyon sokszor használunk, és ennek van igazságtartalma, hogy vannak élethelyzetek, amikor haladunk előre, és egyszer találkozunk egy zárt ajtóval. Szeretnénk, ha ott nyitott ajtó lenne, mert akarunk tovább menni, mert úgy gondoljuk, hogy ez a jó, ez a szép, ez a ígéretes, de mégis van egy zárt ajtó. És amikor beleverjük a fejünket egy ilyen zárt ajtóba, egy lehetetlen helyzetbe, amikor nem tudunk tovább menni, akkor néhány ember ott marad. És addig görcsöl, és addig próbálkozik a zárt ajtóval, hogy egyre több csalódás, egyenlő jó nagy keserűséggel. És általában az szokott lenni, az általában 100%-ban, hogy Isten nem zárt ajtókat ad nekünk csupán, az életben vannak zárt ajtók. De ha neki megyek egy ilyen helyzetnek, és zárt ajtó van, és lehet, hogy egyszer-kétszer megpróbálom, és nem megy tovább, akkor a csalódásaimat, vagy ezt a keserűséget, ami ott elkezd felnövekedni bennem, ezt úgy tudom legyőzni, hogy elfogadom ezt a helyzetet, Istenre bízom magam, és Isten azt mondja, hogy most fordulj jobbra, vagy fordulj balra, és ott meg egy nyitott ajtó lesz, és tovább tudok menni. És amikor tovább tudsz menni, akkor mindig elfelejted a régit. Akkor fel tudod dolgozni a régit. De ha valaki mindig ott van, már 20 éve ott van, vagy 50 éve ott van egy zárt ajtó előtt, és ha találkozol vele, és megkérdezed, hogy hogy vagy, akkor elkezdi mondani neked, hogy de tudod akkor, amikor így, és akkor ezt csinálták velem, ez történt velem, így kihasználtak, ott maradt a zárt ajtó előtt, és nem tudod tovább menni. Ez a keserűség. Ez lehet egy betegség, lehet egy csalódás, lehet egy olyan helyzet, amikor valaki átvert, becsapott, bármilyen nehézség lehet. Vagy úgy gondoltam, hogy ez nagyon bejön, és nem jött be, és anyagi veszteségeim lettek. Ezek mind-mind ilyen zárt ajtók. De ne felejtsd el, a zárt ajtó mellett mindig van egy nyitott ajtó is. És ha nyitott ajtón továbbmész, akkor érdemes elfelejteni a zárt ajtónak a lehetőségeit, és a nyitott ajtónak az új reménységében tovább lépni. És akkor már is nem leszünk keserűek, és már is nem ez a rossz hangulat fog jellemezni bennünket, ami Naomit nagyon-nagyon jellemezte. Nos, hát Naomi egy kicsit bemutatja, hogy milyen az elkeseredett, megfáradt ember. Azt is mondhatnám, hogy bemutatja azt, hogy milyen a megfáradt hívő ember, vagy keresztény ember. Akinek egyébként nem kérdés az, hogy van-e Isten, vagy nem. Nem kérdés az, hogy tudja azt, hogy Isten mit akar, vagy mit nem akar meg. Szóval mindent tud, de tele van keserűséggel. Elfáradt, megfáradt, nincs ereje, nincs öröme. Egy kicsit a megfáradt Izraelt, vagy a megfáradt egyházat is bemutatja ez, hogy mindent tud, de még sincs lehetősége tovább lépni, mert bizonytalan mindenben. Ruth pedig egy olyan valakinek a képét mutatja nekünk, aki nagyon távol van az Istentől, nagyon keveset tud még az Istenről, de valahogy megérezte, hogy az Isten szeret, az Isten jó, az Isten hűséges, és elindul az Isten felé. A kérdés az, hogy te melyikre hasonlítasz most? ilyen megfáradt, keserű embernek a lelkülete mozog így benned, vagy pedig az, hogy tudod, hogy Isten most nagyon-nagyon húz téged, és valamit el kell engedni, mert ott zárt ajtó van, és egy nyitott ajtón tovább kell menni, és az a nyitott ajtó valami új lehetőséget, valami új isteni áldást fog hozni neked az életedre. Tudjátok, mind a kettő egy valóságos élethelyzet. Mind a kettőben voltam már én is, lehet, hogy mind a kettőben leszek is. És te is. A megfáradt keresztény embernek a képe, és az Istent vonzó új reménységekkel ott lévő embernek a képe. De ami jó hír, és ami nagyon-nagyon fontos, és ha eddig nem figyeltetek, akkor most figyeljetek. Úgyhogy jó reggelt mindenkinek, és szeretném elmondani a prédikáció lényegét. Azzal kezdődik a történet, hogy azt a hírt hallják, hogy van kenyér a kenyérházában, igaz? Vagyis az Isten jelenléte megjelenik újra. Múltkor beszéltünk erről, hogy a kenyér az nem más, nem csak fizikai eszköz vagy fizikai táplálék, hanem a kenyér maga Jézus, maga az Istennek a jelenléte. És ha valaki találkozik a kenyérrel, valaki találkozik Isten, akkor teljesen megváltozik minden. És az üzenet így szól, hogy van kenyér a kenyérházában. Az Isten jelenléte újra átélhető és megtapasztalható. És ez az üzenet, ez mind a két irányba hat. Jön a megfáradt és megkeseredett Naomi, akinek már semmi öröme nincs, és még a nevét is le akarja tagadni, és az is idegesíti őt, hogy úgy szólítják, hogy Isten kegyelmes, és azt mondja, hogy nem akarom ezt többet hallani. Tehát annyira keserű, hogy már a saját nevét nem akarja tovább hallani. Ennek az embernek is azt mondja a hívás, az Isten hívás, hogy gyere, mert van kenyér a kenyérházában. Az Isten jelenlétével meg lehet gyógyulni. És ott van a másik oldalon Ruth, aki ez a pogány, Istentől nagyon távol élő ember, az életének egy jelentős részében azt se tudta, hogy létezik Isten, lehet, hogy mindenféle pogány Isten tiszteleteken vett részt, nagyon messze van az Istentől. De hogy az anyósától hallja az Istenről szóló híreket, mindazokat a dolgokat, amiket ő elmondott, mert ez a keserű ember is azért bizonyságot tett, beszélt Istenről, és ez is egy csoda, én láttam már sok olyat, hogy bizonyos embereket úgy gondoltam, hogy egy lelki gondozási óriási probléma, szóval ilyen nehéz esetek. Nehezen lehetett segíteni neki, mert tele volt problémával. Két nap múlva meg valakit Jézushoz vezetett. Még a keserű embernek a lelkében is lehet, hogy ez ilyen erős kötként ott van az a keserűség, és nem lehet látni semmit, de hát a Szentlélek csak ott van benne, nem? És néha a Szentlélek megjelenik és működik. Szóval a kérdés az, hogy te melyikhez hasonlítasz? A megfáradt emberhez, vagy az Istenhez jövő reményteljes emberhez. Mert mind a kettőnek azt mondja a Biblia, hogy gyere, mert van kenyér a kenyérházában. Gyere, mert az Isten jelenlétében meg lehet erősödni, meg lehet újulni, és valami teljesen új dolog jön. Én azt szeretném, hogy tényleg komolyan válaszolj erre, hogy most hova orientálod magad? Melyikre hasonlítasz jobban? A cél viszont az, hogy ne maradj ott. Nem maradj örökké Isten kereső, nem maradj mindig egy ilyen bizonytalanságban, hogy akkor most még több információ, még több információ, még több információ, és ha valaki 100 évig él, akkor mindig még több információt szeretne Istenről, Bibliáról, szellemi dolgokról. Ha Isten szólt hozzád, és a szellemedet, lelkedet úgy megérintett, és azt mondta, hogy gyere, akkor indulj el. És ha keserűség van benned, fájdalom van benned, nyomorúságot éltél át, neked is azt mondja Isten, hogy gyere. Tehát van kenyér a kenyérházában. Az Isten jelenlétével meg lehet gyógyulni. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy az a kereszt, amiről énekeltünk, az a régi kereszt, amint te ott szenvedtél, és a véredet ontottad értünk, az tényleg mindenkit hív. És amikor te azt mondtad, hogy elvégeztetett, azt mondtad, hogy magadra vetted a világ bűneit, akkor mindenkiét magára vetted. És köszönjük, hogy ha elfáradtunk, meg lehet újulni benned. Köszönjük, Urunk, hogy még a keserűségeket is le lehet dobálni magunkról ott a keresztnél, mert nálad van új reménység, új lehetőség. És imádkozom most azokért, Uram, akik az elmúlt hetekben, hónapokban vagy években megkeseredtek. Uram, kérünk téged, hogy ezt a keserűséget vedd ki az életükből. Kérjük, hogy a te szellemeddel töltsd be, újítsd meg őket újra. Hogy az Istentől jövő, a tőled jövő öröm, a Szentlélek által való öröm, az jellemezhesse őket, és tudjanak megújulni. Uram, imádkozunk azért, hogy ne engedj, hogy beleragadjunk a keserűségből, hanem adj nekünk szabadulást, és adj nekünk tovább lépést, Urunk. És imádkozom mindazokért, akiknek a szívében most ez mozog, hogy tudják most ezekben a pillanatokban is átélni, hogy te itt vagy, hogy van kenyér a kenyér házában, hogy az Isten jelenlétében pillanatok alatt meg lehet szabadulni évtizedes dolgoktól is. Köszönjük, hogy ez így van. És add, Uram, ezekben a pillanatokban ezt a szabadságot. És imádkozom azokért is, Uram, akik téged keresnek, akik még nem döntöttek melletted, hogy most kell meghozni egy nagy döntést, de hetek, hónapok óta halogatták. Uram, imádkozom azért, hogy adj nekik egy nagyon-nagyon erős vágyat, hogy merjenek hinni benned. Ahogy Ruth is mert benned hinni úgy, hogy sok mindent nem tudott, de mégis rád bízta az életét. És ő lett a győztes, ő lett a nyerő. Uram, imádkozom azért, hogy legyen ez így mindenkinek az életében, akinek most erre van szüksége. Hogy tudjon elengedni mindent, és tudjon megragadni téged. Imádkozunk azért, Urunk, hogy teljes szívükből tudjuk ezt hinni és átélni, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja. És azt is, hogy akik az első helyre tesznek téged, azoknak minden más is meg fog adatni. Uram, imádkozom, hogy így áld meg bennünket, a következő napokat, heteket is. Áld meg az életünket. És segíts, Urunk, hogy mi is, hogyha eltévedtünk, hogyha Moab mezején vagyunk, akkor tudjunk visszamenni Betlehembe, tudjunk újat kezdeni benned, a te akaratod és a te vezetésed alapján. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen.